Olvasom Isten igéjét a már az előbb felolvasott levélből, János második leveléből, az 5. verset. Nem úgy kérlek téged, úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked. Sőt, azt írom, ami kezdettől fogva miénk volt, hogy szeressük egymást. Amen. Az igehirdetési sorozatunkban tovább haladva a mai alkalommal az úrnő képe lesz velünk, ami második János, az egy másik valaki volt, ami János második levelében található, és az az érdekessége ennek a képnek, hogy sehol máshol nem létezik ez a kifejezés így, hogy úrnő a Bibliában, csak itt találkozunk vele, de majd erről még később is szót ejtünk. Úgyhogy az úrnő képén keresztül szeretnénk ma megnézni, hogy hogyan gyógyít ezen keresztül minket Isten. Milyen a kapcsolatunknak, melyik részét állíthatja helyre vele kapcsolatban, illetve egymással kapcsolatban a Szentlélek ezen a képen keresztül. Ahogyan mondtam, ez a levél, ez János második levele, és ez a legrövidebb levél a Bibliában, és hát ha figyelmesen hallgattuk, akkor talán feltűnt, hogy ez egy kódolt üzenet, egy kódolva megírt levél, ami egy családi vagy egy szerelmes levélnek van álcázva, és ezért még ki kell fejteni, vagy meg kell fejteni, hogy tulajdonképpen ki is az a bizonyos úrnő, és hogy kik a gyermekei, és hogy ki az, aki írja neki ezt a levelet. Tudni kell, hogy ebben az időben, amikor megírták a levelet, Kis-Ázsiában vagyunk, a mai Törökország nyugati részén, eldurvolóban volt már erőteljesen a keresztény üldözés, és emiatt nem lehetett csak úgy szabadon és egyenesen kommunikálni, úgyhogy ha levelet írtak egymásnak az emberek, a különböző közösségek, akkor azt kódolva tették meg. Sok elmélet létezik arról, hogy ki is lehet ez a választott úrnő, van, aki azt gondolja, hogy ez Jézusnak az anyja, Mária, van, aki azt gondolja, hogy ez Lázárnak a testvére, Márta, vagy egy Eklekta nevű nőszemély. Sok elmélet létezik, de a hagyományos álláspont az az, hogy ez egy gyülekezetnek, egy konkrét gyülekezetnek a kódneve, vagy egy bibliai képe, amit a presbiter használt. Az egyházi hagyomány úgy tartja, hogy János apostol volt az a bizonyos presbiter, de van, aki szerint egy másik János, aki szintén öreg volt ebben az időben. Mindegy, mert hogyha másik János is volt, az biztos, hogy egy tanítványi körhöz tartoztak, és ugyanazt az evangéliumot, ugyanazt az üzenetet tolmácsolták mind a ketten. Egy szó, mint száz, egy összetett metaforával van dolgunk, ahol az úrnő a gyülekezetet vagy az egyházat jelképezi, a gyermekeit pedig a gyülekezetben vagy az egyházban levő egyéni tagokat, ami személyes családi levélnek van átszázva. Jó, na, ennyit a képről. Egyéb iránt pedig ez egy gyönyörű kép. Nem tudom, hogy hogyan hallgatja ezt a gyülekezet, vagy mennyire tudtak ehhez a képhez kapcsolódni. Szerintem ez egy nagyon gyönyörű kép, és egyébként nem annyira egyedülálló, mert hogy a gyülekezet női alakként való megszemélyesítése, az nem egy új dolog a Bibliában. Ezzel a képpel fogunk még találkozni jövő héten, kedden és szerdán. Az egyház egyik legősibb szimbólumáról van szó, az Ecclesia Femináról, azaz az egyház olyan, mint a nő, az egyház olyan, mint az anya. A kép értelme szerint az Isten népe nem csak Isten szövetséges partnere, hanem Sion lánya, Izrael szüze, de feleség is, vagy anya is, mint Izrael, aki terhes az ígéretektől, és akinek gyermekei vannak. Anyai szerepéhez hozzá tartozik a vajúdás, a szenvedés, az új életnek a megadása, ő az, aki világra hozza az Isten fiakat. ám a világra jött élet öröme feletteti az áldozatot is, amit meghoz érte. És tudjuk, hogy az Új Szövetségben is szerepel ez a kép, Jézusnak a mennyasszonya, az egyház, a vőlegénynek nagyon, hogy is mondjam, szíved gyönyörködtető látványként terül elé az egyház, mint a mennyei Jeruzsálem, amely a Jelenések könyve végén leszáll majd. Az az érdekes, hogy a Jánosi levél nem nagyon bontja ki előttünk ezt a képet, de azért nem mondanám, hogy teljesen a fantáziánkra bízza, hogy mitől is úrhölgy ez az úrhölgy. Láttuk, hogy ennek a képnek vannak nagyon gazdag ószövetségi gyökerei, és hogyha a példabeszédeken, a derékasszony dicséretén keresztül szemléljük ezt a képet, vagy más ószövetségi igehelyeken keresztül, akkor egy olyan hölgy sejlik fel előttünk, akit finomság és látság jellemez. Egy méltóság teljes nő, aki bölcs, akiből sugárzik az erő, aki lényeglátó, értékkövető, türelmes, odaadó, a férfi múzsája, istenfélő, lelki mélységeket és magasságokat jár át, és aztán leszűri a tapasztalatait, és át is adja másoknak, ragaszkodik kompromisszumok nélkül az igazsághoz, szeret és szeretetre tanít. És ezért őt mindenki szereti, és mindenki tiszteli. Na ez az egyház. Így jellemzi a presbiter, vagy János apostol a helyi gyülekezetet, akinek írja ezt a levelet. És megkérdeznénk tőle, hogy János, nálatok abban az időben ilyen jól ment, hogy ilyen szépeket írtál a gyülekezetről. Ejha, de szeretnénk mi is első századi keresztények lenni. Nem, egyáltalán nem. Egy olyan gyülekezetről van szó, aminek van egy belső meghasonlottsága. Tévtanítások, tévhiedelmek befurakodtak, elkezdték szétszedni a közösséget. János apostol nagyon finoman ír arról, hogy de örülök annak, hogy vannak közöttetek olyanok, akik az igazság útján még járnak. Ebbe implicite benne van az is, hogy hát vannak olyanok is, akik már nem járnak az igazság útján. De nagyon finoman közelíti meg ezt az úrhölgyet. Nagyon óvatos, nagyon szeretetteljes, nagyon gyengéd. De akkor kérdezhetnénk Jánostól, hogy de akkor miért így jellemzed az egyházat? Miért így írod le a gyülekezetet, amikor teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem így van? És akkor János azt mondaná, hogy dehogy is nincs így. Az örökké valóság felől nézve ez igenis így van. Ez egy befejezett kép. Így nézünk ki az utunk végén, az egyház útjának a végén, így néz ki. És ez a valóság már most valamiképpen elkezdődött közöttünk. Mi ebben vagyunk, mi vagyunk ez az egyház, és mi e felé formálódunk, e felé haladunk. És ha úgy tetszik, Isten János üzenetén, vagy igehirdetésén, vagy levelén keresztül ezt mintegy nekünk meg is előlegezi. Sőt, már ilyenként lát minket. De lehet, hogy még mindig nehéz azonosulni ezzel a képpel, főleg azoknak, akik talán legelőször hallották ezt a képet, vagy azoknak, akik férfiként hallgatják most, hogy na, most nekem úrhölgynek kell lennem ebben a mai átpolitizált légkörben, ez felettébb szerencsétlenül hangzik, nem egy túl férfias kép, lapozzunk, de ha a jelenre gondolunk, a siralmas közegyházi állapotokra, és megpróbáljuk összehasonlítani ezt az úrhölgy képével, akkor ott is diszkrepanciát érzékelünk. Vannak az egyházban egyszerű képmutatóktól kezdve, korrupt vezetők, minden van, hát ez hogy úrhölgy? Mitől méltóság teljes az egyház, ha a jelenére nézünk. De akkor nézzünk a múltba, oda, ahova történelmi bűnök vannak. a békepapok időszaka, a vallásháborúké, a keresztes hadjáratoké. Hát hogy fogjuk ezt tudni összeegyeztetni azzal a képpel, amit a presbiter elénk tárt, hogy ez az egyház, ez mi vagyunk. Nehezen megy. Na de ne beszéljünk kollektív értelemben, beszéljünk személyes értelemben. Mert személyes értelemben is igaz ránk nézve ez a kép. Lehet, hogy így is nehezen azonosulunk ezzel. Mert amikor tükörbe nézünk, akkor mi nem biztos, hogy ilyen dicsőségesnek látjuk magunkat. Nem biztos, hogy emelt fővel járunk. Úgy, mint akiből sugárzik a bölcsesség, és az erő, és a méltóság, és az a sok minden, amit az előbb felsoroltam. Hanem a bűntudaté, a szégyené, azok a dolgok, amiket soha nem fogunk megmutatni, vagy elmondani a másiknak. Ez nem méltóság teljes. Nem tudok azonosulni ezzel a képpel. Vagy legalábbis nagyon nehéz. De miért ennyire nehéz, hogyha ezt mondja rólunk az apostol? Nem olyan rég találkoztam valaki kérésére egy, most akkor nem mondom el a helyet sem, és akkor itt tényleg titokzatos marad, de ahogy találkoztam valakivel, felhívott telefonon, hogy figyelj, már nagyon rég beszélgettünk, egy régi református atyánk fiáról van szó, távoli gyülekezetbe jár, nem itt a környéken, nem is budapesti, oszlopos tagja a saját gyülekezetének, szolgálatvezető, olvassa, vagy olvasta a Szentírást, megtért, tudom, mert láttam, megváltozott az élete. De eljutott arra a pontra, hogy van egy belső meghasonlottsága. Hogy amikor belenéz a tükörbe, akkor ő nem azt a képet látja visszaköszönni, amit a presbiter az előbb elmondott az egyházról. Hogy olyan dicsőséges és nemes, mint egy úrhölgy, és értsétek jól. Hanem ennek az ellenkezőjét. És akkor beszélgettünk. És még többet beszélgettünk. És azt vettem észre, hogy az elméje meg van fertőzve hiedelmekkel és tévképzetekkel. Az első században, amikor az apostol megírja ezt a levelet, azt mondja, hogy vigyázzatok, mert vannak a gyülekezeten kívül olyan vándortanítók, olyan prédikátorok, olyan információforrások, amik hamis evangéliumot fognak hozni nektek. Még csak közösséget se vállaljatok velük. Nehogy megfertőzze az elméteket, a szíveteket, a belső világotokat. Nekünk nincsenek vándorprédikátoraink. Nekünk más forrásaink vannak, amik táplálják a mindennapi tévképzeteket és hiedelmeket. Legyen ez a neveltetésünk, legyenek ezek a szüleink, nagyszüleink, a kultúránk, a televízió, a rádió, a szomszéd, az évtizedes szégyen, amit hordozunk magunkkal, és ezek a hiedelmek, ezek a tévtanítások, ezek szépen, lassan, észrevétlen beeszik magukat a tudatalattinkba. És nem tudjuk egy idő után úgy látni magunkat, ahogyan az Isten lát minket. Mert meg vagyunk róla győződve, hogy mi nem vagyunk méltók a szeretetére. Mert meg vagyunk róla győződve, hogy minket nem lehet szeretni. Mert meg vagyunk róla győződve, hogy mi nem vagyunk igazából szépek. Hogy mi egy szégyelnivaló nagy kupac vagyunk. Tudjátok, nagyon érdekes, hogy a hiedelem vagy a tévtanítás az egyik tanító szerint ez. Hazugságokból összetákolt hamis valóság, ami csak a fejedben létezik, de mégis valóságos szenvedést okoz. És sokan tényleg meg vannak győződve. Meg vannak győződve arról, hogy a keresztény élet azt jelenti, hogy egy életre szóló harcot kell vívni, hogy az erények hősies gyakorlásában és a bűn elleni küzdelemben elért sikereinkért cserébe Isten majd valahogy elfogad minket, és akkor majd szeretettel fog ránk tekinteni az égből. Valami olyasmi él a fejünkben, a tudatunkban, hogy egy bizonyos mennyiségű jó cselekedetet fel kell halmozni és le kell tenni az asztalra azért, hogy cserébe beengedjenek majd minket a mennyországba. Vagy hogyha nem ütjük meg ezt az erkölcsi mércét, akkor majd szálkás deszkán csúszunk majd a pokol fészkes fenekére. És ebben van logika. De ez emberi logika. Ez emberi szeretet. Ez szemet szemért, fogad fogért alapú szeretet, ha ezt egyáltalán annak lehet nevezni. De van egy másfajta szeretet, ami az Úrhölgy szívében lakozik és létezik. Ez a fajta szeretet hívta őt életre. Ez az isteni szeretet. Ez az agapé szeretet, aminek a forrása nem ebből a világból, hanem a másik világból való. És ez az igazság. És ennek az igazsága felülír minden hamisságot, ami valaha beette magát a tudatalattidba, vagy a szívedbe. És azt mondja, hogy te nem vagy szerethető. De igen, az vagy. De igen, szép vagy. Mert az agapé szeretetben, azzal a szeretettel, ahogyan az Isten rád néz, ő gyönyörködik benned. Ő feltétel nélkül szeret téged úgy, ahogy vagy. És azt mondja, hogy nem baj, ha most még nem tudsz megváltozni. Majd ebben a szeretetben meg fogsz változni. Abban a tempóban, ahogyan én kísérlek téged. De szeretlek. Gyönyörűnek látlak. Én alkottalak meg. Tudom, hogy mit csinálok. És azt is, hogy mivé formálak téged. Az előbb mondtam el a levél elején. Személy válogatás nélkül mindenkit szeret. Érdek nélkül. És kész áldozatot hozni azért, hogy ez megtörténjen. Az Isten szeretetét jellemzi az is, hogy mindig kész egyoldalúan szeretni. Nem vár cserébe viszonzást. És ez a szeretet nem köti magához a másikat, hanem meghagyja a szabadságában. Az agapé a tökéletes szeretet. Ezért mondja az apostol, a levélnek az írója, hogy a megoldás visszatérni ahhoz a parancsolathoz, amit Jézus adott nekünk, hogy szeressétek egymást. De úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Mert hogy is van ez? Mi adja igazából a gyülekezetnek a belső szépségét? Az Úrhölgy belső szépségét? Ti. Ahogyan ti szeretitek egymást. Nem a saját szeretetekből, hanem abból a szeretetből, amit tőle kaptok. Mi vagyunk az Isten, a gyülekezet belső szépsége. Rajtunk keresztül szereti a másikat, azzá, amivé megálmodta. Ezért foglalja újra parancsolatba, hogy szeressétek egymást, és hogy így adjátok tovább azt, amit kaptok. Az Isten így cselekszik közöttünk. Ez az Úrhölgynek a belső szépsége. Ezt egy nagyon egyszerű hasonlatban értettem meg. A villamoson utazott egy idősebb bácsi, sötét téli reggelen, és feltűnt, ahogyan kinézett az ablakon, hogy a távolban kis narancssárga fény foltok vibrálnak. Mi lehet az? Kérdezte. Hamar rájött, hogy előbújt a nap, a köd felett megvilágította a domboldalon levő házak ablakait, és azok az ablakok, amik jó szögben álltak, visszaverték a fény egy részét. És az jutott eszébe, hogy a fény más része megáthatol az ablakon, és akkor azokban a szobákban ott nyilván sokkal világosabb van, mint a völgyben, a ködben, a villamoson. Valahogy így ebben értette meg az Isten szeretetét, ahogyan működik. Hogy az Isten szeretete ragyog ránk, nap mint nap. És aki jó szögben áll, erre mondja a Biblia, hogy aki hisz benne, az a fény egy részét visszaveri, más részét pedig átengedi magán. Az, hogy visszaverjük, azt jelenti, hogy szeretjük az Istent. Azt, hogy átengedjük magunkon, azt jelenti, hogy szeretjük a mellettünk levőket is. Szeretjük egymást. De egyik szeretet sem a mi termékünk. Ezt nem mi produkáljuk. Adományként kapjuk. És tovább kell adnunk. És minél többet adunk tovább, annál többet kapunk. És minél többet kapunk, annál többet adunk tovább. És így gyógyul az Úrhölgy belső közössége. Úgyhogy erre hív minket a Szentírás, hogy szeressétek egymást. Szabadítsát, engedjétek, hogy az Isten munkája rajtatok keresztül végezze az ő szabadító munkáját. Azáltal, hogy megnyitjátok magatokat Istennek, és továbbadjátok azt a szeretetet, amit tőle kapunk. Adja Isten, hogy így tudjuk szeretni egymást. Jézus nevében. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy azért szólíthatunk téged, Urunknak, mert te a feleség elől választottál. Várhatjuk egész életünkben a bárány mennyek. Az egyház egyesül veled végleg. Köszönjük, hogy bizton számíthatunk erre a közösségre, erre a végleges, teljes közösségre. És köszönjük, hogy már itt a Földön megadtad ennek az előízét, már itt a Földön tudhatjuk, hihetjük magunkról, hogy minden bűnünk, hibánk, szennyességünk ellenére mint közösség a te jegyeseid vagyunk, akit te megtisztítasz, felékesítesz, és megígérted, hogy készé teszel a Krisztus napjára, a mennyegzőre. Köszönjük, hogy ennek a közösségnek lehetünk részei. Így mi, mint gazdagréti református gyülekezet, de ennek a közösségnek része tágabban. A Magyarországi Egyház tágabban, az egész világ egyháza. Kérünk azért, hogy növeld a szeretetet bennünk irántad, és növeld a szeretetet bennünk egymás iránt, hogy a világ tényleg meglássa, hogy a tiéid vagyunk. És ennek a szeretetnek jegyében szeretnénk most imádkozni egymásért. Könyörgünk azokért, akik valamilyen bűn vagy teher súlya alatt különösen is roskadoznak, hogy erősítsd meg őket. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak valamilyen súlyos veszteség érte őket, halál vagy magány vagy bármi hasonló. Kérlek, hogy legyél velük, és legyél a párjuk, az életük kiteljesítője. Imádkozunk külön is Anitáért, kérlek, hogy adj neki gyors és teljes gyógyulást. Könyörgünk az egyház egészéért, Uram, tisztítsd, szenteld, gyógyítsd. Könyörgünk a megbocsátás készségéért. Köszönjük, ahogy te megbocsátottál, és tisztának nyilvánítottál, és a mennyasszonyoddá tettél minket. Ugyanúgy megadod nekünk az erőt is. Nekünk is az erőt ahhoz, hogy akár nagyon súlyos sérelmeket megbocsáthassunk. Kérlek, hogy segíts ebben minket. És köszönjük, hogy a te szavaiddal imádkozhatjuk azokat a gondolatokat, amik tudjuk, hogy tőled valók, hiszen te magad bíztad ránk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.